4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden készen áll a közel 1500 magyar hívő fogadására Rómában és a Vatikánban, akik április 23-a és 25-e között a Nemzeti Zarándoklaton vesznek részt, és többek között Ferenc pápa is fogadja őket, mondta Németh Norbert, a zarándoklat egyik szervezője, a Pápai Magyar Intézet rektora. A Magyar Nemzeti Zarándoklat április 23-án délután ünnepi szentmisével veszi kezdetét, amelyet a Róma területén található Lateránis Szent János Bazilikában Veres András, az MKPK elnöke vezet. A zarándoklat csúcspontja április 25-én lesz, amikor Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadja a magyarokat. Ezt követően a Szent Péter Bazilikában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek mutatja be a zarándoklatot lezáró szentmisét. A Magyar Nemzeti Zarándoklatot az MKPK hirdette meg, köszönetként Ferenc pápa tavaly áprilisban Budapesten tett apostoli látogatásáért. Harmadik alkalommal rendezték meg az egyházmegyei óvodai szakmai napot Egyeken, a Szent János Katolikus Bölcsöde óvoda általános iskola és alapfokú művészeti iskolában, melynek központi témája a magyar népmese, illetve az élőszavas mesemondás volt. A szakmai nap püspöki szentmisével zárult, melyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája lesz a kohéziós politika jövőjéről szóló vita, mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcs találkozón. Hangsúlyozta, a magyar álláspont, hogy a kohéziós politika az EU egyik legsikeresebb szakpolitikája, és Magyarország érdekelt ennek jövőbeli sikerében. Kiemelte, minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál jobb a versenyképesség. Komplex fejlesztés kezdődik Martfűn, a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert 363 millió forint támogatásból, közölte a Jász-Nagykunszolnok vármegyei város önkormányzata. A beruházás során mintegy 600 méter hosszú kerékpárutat építenek, valamint korszerűsítik a belvízelvezető rendszert is az óvárosban. Április 25-én rendezi meg a Nők a Tudományban Egyesület a Lányok Napja elnevezésű programot, amelyre immáron 13. alkalommal várják a tudományok, a technológia és az informatika világa iránt érdeklődő fiatalokat. Az esemény alkalmából ezen a napon idén is számos nagyvállalat, egyetem és kutatóintézet nyitja meg a kapuit a fiatalok előtt országszerte, hogy bepillantást nyerhessenek a műszaki és természettudományok gyakorlati alkalmazásaiba. Az okos zebra rendszer magyarországi kifejlesztője, a Pearl Enterprises Kft. A múlt héten adta át az ország 250. okos zebráját, és a tavalyi 65 után idén további 80-100 a járókelők és autósok biztonságát javító gyalogos átkelőhely létrehozását tervezi. Adta hírül a Debreceni Székhelyű Társaság. Szűcs Alfréd projektvezető az okos zebra működését ismertetve közölte, az út két szélén elhelyezett érzékelők és az útburkolatba helyezett nagy fényerejű LED prizmák villogó jelzéssel hívják fel az autósok figyelmét, mielőtt a gyalogos a zebrára lép. Különleges városélményt nyújtó közösségi programok, művészeti produkciók és kísérleti városi projektek megvalósítására indít ötletpályázatot Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Brand NRZRT. Az ötleteket május 17-ig várják a Budapest Tuning pályázati felületen. Pályázni egyénileg vagy csapatban, de akár a lakóközösséggel együtt is lehet. A szervezők, civil szervezetek, egyesületek, városi kollektívák, fesztiválszervezők, kísérletek, és és nagyvállalkozások jelentkezését is várják. A pályázat kiírói új találkozási pontok létrehozását, izgalmas szabadtéri aktivitások és alkotások, új zöld felületek és közösségi funkciók létrejöttét ösztönzik. A pályázat célja, hogy a kiválasztott projektek új, rendhagyó városhasználati helyzeteket teremtsenek, akár időszakos vagy kisebb léptékű végleges beavatkozások megvalósításával. Végül az időjárásról. Általában napos időre számíthatunk. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrog közben és a Bakonyban erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul, estére 4 és 9 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Karmelita nővér. Párizs legtekintélyesebb családjában született 1566. február 26-án. Másnap meg is keresztelték. A keresztségben a Borbála nevet kapta. Gyermekkorát Clarisszák nevelő intézetében töltötte. Itt járult 12 éves korában az első áldozáshoz. Szívesen lett volna ebben a kolostorban apáca, de szüleinek engedelmeskedve férjhez kellett mennie. Férje is gazdag párizsi családgyermeke. Királyi tanácsos volt, és igazi jó keresztény. Eszményi és boldog házasságban éltek. Házasságok első 10 évében 6 gyermeknek adott életet, s bár férje rigójás és ingerlékeny volt, Borbála mindent megtett azért, hogy a házasság útján járhassa az életszentség különböző fokait. Minden nap volt szentmisén, gyakran járult szentségekhez, olvasta a szentírást, naponként lelkiismeretvizsgálatot tartott. Szent Ágostonnak egyik híres mondása nagyon szíven ütötte. A mondás: túlságosan kapzsi az, akinek Isten egyedül nem elég. Eddig az idézet. Egy idő után valóban egyedül Isten volt az, aki elbűvölte Borbálát. Mi szükségem van rajta kívül másra? Kérdezgette. Ettől fogva kezdődik csodálatos, misztikus élete. Egy idő után már nem tudta az extázisokat rejtegetni. Környezete akkor megdöbbent. Betegnek, ezelősnek tartották. Orvosokat hoztak, hogy megvizsgálják. Feltűnési mániában szenvedőnek tartották, ártatlanul bántották. Ráadásul lelkében élt a kételj, vajon a helyes úton jár-e? Akkoriban lelki vezetője sem volt. Csak 5 év múlva nyugtatta meg egy kapucinus atya. Isten vele van, s ő vezeti ezen a csodálatos úton. Családjára is rásúlyosodtak a külső bajok. Negyedik Henrik száműzte férjét, vagyonát elkobozta. Zokszó nélkül viselték el a teljes összeomlást. Többször betegeskedve is szentnek tartotta az Isten akaratát. 3 leányát is Karmelita apácának adta, hogy szegény hazájáért imádkozzanak. Borbála Istentől azt a felvilágosítást kapta, hogy fáradtságot nem ismerve legyen Franciaországban a megreformált, sarutlan karmeliták rendjének a megalapítója. Ő ezt híven teljesítette. Férje halála után 1613-ban ő maga is karmelita nővér lett. A szerzetben kitűnt alázatosságával, szolgálatkészségével, okosságával és a kereszt zúgolódás nélküli elviselésével. Kolostorokat alapított Párizsban, Pontoában, Amienben, Tourban és Rouenban. Halálakor már 13 virágzó karmelita kolostor működött, amelyek mind neki köszönhették franciaországi létüket. Az orsoiták franciaországi megtelepedésüket ugyancsak neki köszönhetik. Nem egy bencés kolostort reformált meg. 3-szor is megjelent neki avilai Szent Teréz, aki a szerzetbe való lépése előtt azt is megmondta, hogy szolgáló nővér lesz. Ezt alázatosan elfogadta. Itt vette fel ezt a nevet, a megtestesülésről nevezett Mária, utolsó a nővérek között. Mosogatta az edényeket, segített a konyhában, s alázatos engedelmességgel térdelt saját leánya előtt, aki akkoriban a kolostor szubpriornője volt. Sok lelki vigasztalást kapott Istentől, arca ragyogott. Hogy betegségében könnyebben tudjanak neki orvos biztosítani, A Párizstól nem messze fekvő pontoái kolostorba vitték. Ott sokan fölkeresték és tanácsait kérték. 1618. április 18-án halt meg. 1791. május 24-én a francia forradalom idején 6. Pius pápa avatta boldoggá.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta.
Valamely pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd ez a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben, ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem, mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten a Normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának, vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek? Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlag ember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően, a Irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit az a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Lizőj kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a jó Istent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezesse őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is, a szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket, ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek, fiat keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei az üdvösség gondolatáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit innen a miskolci stúdióból. Mai műsorunkban nyilván a húsvét témakörében maradva az üdvösségről, az örök életről beszélgetünk, gondolkodunk, elmélkedünk. Néhány gondolat mentén megpróbálunk ebben a nagyon-nagyon nehéz kérdésben, nagyon-nagyon nehéz témában néhány gondolatot megosztani egymással és a kedves hallgatókkal. Mi is az az üdvösség? Az üdvösségről beszél a Biblia, ugye nevezhetjük örök életnek, a beteljesedésnek, tulajdonképpen annak a paradicsomi állapotnak, amit Jézus megígér, és amit nem csak megígér, hanem az ő kereszt halála és feltámadása által meg is szerez újra az embernek, amit ugye az ember elveszített, amikor szembeszegült Isten akaratával, amikor igent mondott az ördög kísértésére, és fontosabbnak tartotta a saját érdekét vagy vágyainak kielégítését, mint az Istennek való engedelmességet. Hogy szoktuk is imádkozni sok szentmise könyörgésében, amit az ember az engedetlenségével elveszített, azt Krisztus az ő engedelmességével szerezte vissza. A paradicsom éppen ezért mindenki számára nyitva áll. Jézus halála és feltámadása minden ember üdvösségéért történt. Nincs kizárva senki a paradicsomból Krisztus Urunk halála és feltámadása óta. Igaz, hogy szűk kapunak nevezi az ösvényt, szűk kapunak nevezi az utat, és mindannyiunknak át kell menni ezen a kapun, de hitünk és Istennel való kapcsolatunk segít bennünket és vezet bennünket ezen az úton. És Jézus ehhez gyakorlati tanácsokat is ad, konkrét útmutatást is ad az evangéliumokban, ezért nagyon fontos, hogy olvassuk és ismerjük az evangéliumokat. Húsvét harmadik vasárnapján az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus az apostoloknak megvilágosítja az értelmét, megnyitja az értelmét, hogy megértsék az írásokat. Nagyon fontos szerepet kap az írásnak az ismerete, és az írásnak az értelmezése. Nagyon fontos, hogy Jézus életét, Jézus útját, Jézus tanítását a Biblián keresztül ismerhetjük meg a legtökéletesebb módon. Jézus tanításai a legtöbb az örök életről, az üdvösségről, Isten és az embertárs szeretetéről szólnak. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, teszik fel a kérdést egyszer Jézusnak. Abban az időben ugyanis vitatott volt ez a téma, és sokféle értelmezés létezett. Jézus azonban megfordítja a kérdést, és azt mondja, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Nem a mennyiségre összpontosít főként. A választ a felelősség szintjére helyezi, és arra szólít fel minket, hogy a jelenünket jól használjuk ahhoz, hogy majd mi is igyekezzünk majd bejutni azon a kapun, amelyet ő nyitott meg nekünk. Ferenc pápa azt mondja, hogy ez a szűk kapu kitartó elkötelezettséget igényel, evangéliumi életet. Arról van szó, hogy a helyes úton kell járni, és csak akkor juthatunk a kapuhoz, ha a helyes utat járjuk. Jézus a valóságot mondja. Ez az átjáró egy szűk kapu. Milyen értelemben szűk? Abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy üdvözöljünk, teljesíteni kell egy feladatot, ami nem is könnyű. Szeretni Istent, és szeretni fele barátunkat. és ez nem mindig kényelmes. Ezért szűk a kapu, a helyes út, mert igényes, mert elkötelezettséget és erőfeszítést követel tőlünk, sőt, határozott és kitartó akaratot, hogy evangéliumi életet éljünk. Néhány rövid bevezető gondolat az üdvösségről, és érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy a feltámadás időszakában kinek mit jelent a feltámadás, kinek mit jelent a húsvét, kinek mit jelent az örök élet. Hogyha ti az örök életre gondoltok a mennyországban, mi az, ami először eszetekbe jut? Milyen érzés, amikor azt mondod, hogy, vagy azt hallod, hogy mennyország, mi az a gondolat, mi az a szó, mi az a tapasztalat, ami először eszetekbe jut arról, hogy mennyország, üdvösség, feltámadás?
Öröm, boldogság, lehetőség. Körülbelül nagyjából ezt lehetne foglalni. Hát nyilván a mennyországra magával az a mindenképpen egy nagyon pozitív, nagyon örömteli dolog szerintem az üt legelőször eszembe. A lehetőség meg az, hogy megkaptuk Jézustól azt a lehetőséget, hogy mi eljussunk oda.
Nekem ami eszembe jut, az, hogy a hit és a szeretet által megkapjuk azt a reményt, hogy, és hogyha bízunk Isten irgalmában, megkapjuk a reményt arra, hogy mi is oda kerülhetünk. Mert amikor kicsi voltam, akkor mindig elképzeltem, hogy milyen lehet az örök élet, és próbáltam beleélni magam, hogy soha nem lesz vége. És akkor próbáltam elképzelni, hogy érek, és nem lesz vége, és nem lesz vége, és akkor ott van fű, meg virágok, meg minden, meg kispatak, meg ugye mondták, hogy ott játékok, hát mikor még egész kicsi voltam, hogy milyen jó odafönt, és mindig elképzeltem, hogy nem lesz vége. Tehát ez a hihetetlen, meg ugye hihetetlen, hát ugye elhisszük csak, hogy nem lesz vége soha. Hogy van valami, aminek soha nincs vége.
Érdekes, hogyha a szót megnézzük, hogy a latin salus szó az, ami az üdvösséget nagyjából lefedi, és érdekes, hogy a Szentírás nyelvezetében, ugye például a Vulgátában, ugye a latin nyelvű Szentírásban a salus vagy salutare eredetileg egy katonai kifejezés volt, ami beépült ugye ebbe a szövegkörnyezetben. És ez a katonai kifejezés azt jelentette, hogy valaki számára teret biztosítani az elnyomult fegyverrel elűzve, vagyis valakit az ellenség hatalmából kiszabadítani. Vagyis az örök élet, az üdvösség, ha ezt a szót értelmezzük, vagy ezt a szót vesszük alapul, azt jelenti, hogy valamitől megszabadulni. Ugye, te vagy inkább valakitől megszabadulni, és hát tudjuk, hogy azért a földi életben mennyi kísértés, mennyi nehézség van, hiszen ott van az ellenség, a gonosz lélek, az ördög, aki azon mesterkedik, vagy azon próbál mesterkedni, persze jóval kevesebb erővel, mint az Isten, hogy az emberrel elhitesse, hogy nincs üdvösség, hogy nincs örök élet, hogy nincs mennyország, nincs örökké valóság, hogy nincs Isten, hogy fölösleges a hit, fölösleges az imádság, fölösleges az elköteleződés, a vallásgyakorlatok, amiről Ferenc pápa is beszél, hogy ugye elkötelezettséget kíván az Isten szolgálat, az evangéliumi élet, és az ördög pont az ellenkezőjét akarja állítani. És érdekes, ugye a Vulgátának ez a szóhasználata, hogy salus salutare, hogy elűzni az ellenséget, vagyis egy olyan hely, egy olyan tér, egy olyan állapot, amelyben nincs rossz, amelyben nincs ellenség, amelyben nincs ellenséges erő, hanem gyakorlatilag a megszabadulásnak az öröme uralja ezt a helyet. Ugye, amikor valaki nem szabad, akkor azt szoktuk mondani, hogy fogoly, valaminek a fogja. Mi az, aminek az ember a fogja lehet ebben a földi életben? Mi az, ami fogva tarthatja az embert szerintetek? Ami az üdvösségről eltereli a figyelmet? Mi tarthatja a mai embert fogva?
Azok a javak, amik nem a mennyországhoz tartoznak. Például a földi dolgok, a pénz, a helytelen önszeretet, az élvezetek, a test igazából az, ami fogva tart, tehát a testi dolgok.
Meg amiről már sokszor beszéltünk, hogy szeretet hiányt, azt ugye nem a jó Istennel való kapcsolatnak a helyreállítását, vagy egyáltalán a kapcsolat felvételre fordítja valaki, hanem próbálja ezekkel, amiket Krisztus is elmondott, ezekből a javakból nyerni.
És hogyan lehet mégis a figyelmet összeszedni és visszairányítani az üdvösség felé vezető útra, vagy arra az életmódra, életformába, ahol valahol egy kicsit kikristálysodik. Nyilván egészében nem látjuk, mert nincs tapasztalatunk a mennyországról és a földi szemeinkkel nyilván nem tudjuk elképzelni, vagy a gondolataink terén sem a mennyországot, csak gyerekes vagy gyermeki elképzelésünk van a mennyországról, hogy Krista, te is mondtad, és ez lehet bármi igazából, itt a fantáziánk szabad lehet, hogy milyen a mennyország, de konkrét tapasztalatunk ugye nincs, akkor mégis hogy lehet a tekintetünket valahogy összpontosítani arra az útra, amiről Jézus beszél? Arra az ösvényre, ami vezet az üdvösség felé, hogyha ennyi minden eltereli a figyelmünket?
Hát ha tudom azt, hogy ami eltereli a figyelmemet, az rossz, az bűn, és az nem az üdvösségre visz, akkor ez az egyik ok, ami miatt a tekintetemet Istenre kell irányítani, illetve az imádság az, amivel meg tudok maradni Isten jelenlétében, és rá tudom emelni a tekintetem. Szerintem fontos, hogy ne a körülményeinket nézzük, tehát akár előjön egy ilyen dolog, azonnal egy megszokott imád, bármit, ami kinek mi az, ez egy sajátos dolog szerintem, mi az, ami segít ilyenkor elmondani, és azonnal Jézus nézni, az ő arcát nézni, és akkor kikerülünk ebből a vonzásból, úgymond.
Szerintem egyébként az egyik legnehezebb dolog azt felfogni, én nekem legalábbis ez, emlékszem rá, hogy azért gondot okozott, hogy azt feldolgozzam, vagy azt elérjek annyira a hitemben, hogy tulajdonképpen az itteni földi életünk az mint egy előszoba. És hogyha ezt itt mi jól végezzük, akkor van esélyünk egyáltalán bekerülni ugye a mennyország felé vezető útnak a kapujába. És az, hogy oda bekerülünk, nyilván azon még sok minden máson is múlik, de hogy ezt szerintem nagyon sokan elfelejtik, és azt gondolják, hogy ezért elég, hogyha mondjuk csak imádkozik. Persze nagyon fontos az ima, de ezért ennél kicsit többet kellene tenni.
Mit lehet tenni azért, hogy az ember legyűzze ezeket a kételyeket szerintetek? Azért kétely mindig van, hogy tényleg van-e mennyország, ugye sokan szokták mondani, még templomba járok, és hogy hát nem jött onnan még vissza senki, ki tudja, vajon hogy van, vajon mint van, meg hát azért sok ember egy-egy temetés alkalmával elgondolkodik, hogy mi lesz azután, miután valaki meghal, mi történik az emberi lélekkel, mi történik az emberrel magával, miután befejezi ezt a földi életet. Azért gondolom én, hogy sok temetés, vagy gyász kapcsán, vagy veszteségekben megéljük ezeket a kérdéseket ott legbelül, hogyha nem is mondjuk ki, vagy nem fogalmazzuk meg rögtön. De azért mindenki elgondolkodik egy temetésen, hogy hogyan tovább, mi lesz ezután, miután leengedik a koporsót, vagy az urnát a gödörbe is betemetik. Mi lesz utána? Ennyi volt az élet, pár 10 év, 80 év, 90 év, és mindennek vége, a semmibe hullik. Vagy mi lesz az emberrel a halál után? Ez egy örök kérdés, mindig is foglalkoztatta a történelemben az embert ez a kérdés, hogy mi lesz velem, ha meghalok. Szerintetek, hogy lehet ezen a krízisen túllendülni? Mi az, ami akár a halállal és az örök élettel kapcsolatban valamiféle végasztalás vagy remény lehet? Ez egy nehéz kérdés.
Nekem nagyon sokat segít az elsősorban, hogy én ezt soha nem fogom teljesen felfogni. Tehát ha állandóan válaszokat keresek és belebonyolódok olyan dolgokba, amit úgyse fogok fel most teljesen, tehát nekem elég elhinni azt és kérni a hitet Istentől, hogy elhiggyem azt, amit ő mondott. Tehát hogy Jézus mondta, hogy azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő. És hogy nekünk helyet készített a mennyei, vagy hogy az Isten szeretőknek, hogy nem tudjuk felfogni, hogy mit készített oda fenn, akkor az ő szavai, ha én hiszek Istenben, akkor el kell, hogy higgyem, és reménykednem is, bíznom kell abban, hogy eljutok oda. És ezért megtenni, imádkoznom kell, jó cselekedetek. Tehát én azt gondolom, én magamból indulok ki, hogy amikor azt, hogy lehetnék jobb ember, nyilván tudom, mi az, amin nekem változtatnom kell, vagyis pontosabban Isten kegyelmének a segítségével változtatnom kell, vagy ő változtat meg bennem. Ez nagyon fontos, mindig kérni azt a szívet, hogy olyan szívem legyen, mint amilyet Jézus akar látni, tehát amilyennek Jézus akar engem, és imádkozni ezért nagyon-nagyon fontos, mindenkinek meg kell találnia, mi az, amiben jót tud tenni. Tehát mi az életnek az a területe, amiben jót tud cselekedni, hogy beszélgetni másokkal, hallgatni másokat, vagy segíteni, vagy beteget ápolni, ki mire hívott az Úr, mind megmutatja ezeket szerintem.
Az érdekes, mert nekem például mondjuk a temetésen leginkább nyilvánvalóan az emberi oldala az, hogy nagyon fog hiányozni az adott illető, akitől a végső búcsút vesszük. Én ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy megnyílik egy óriási lehetőség, hogy akkor ő most már rálép arra az útra, amire várunk tulajdonképpen. És hogy őt már Jóisten úgy gondolta, hogy magához hívta, és akkor nőnek elkezdődik már most ez a folyamat. Tehát szerintem ez egy, lehet, hogy egy kicsit morbid, amit mondok, de hogy ez egy pozitív dolog lehet. És ezért mi nagyon sokat tudunk innen is nyilván tenni, annak az illetőnek, aki pedig eltávozott közülünk, nyilván az életében kellett, hogy vagy hát azzal kell majd, hogy számot adjon az ő cselekedeteivel, de hogy az életét is úgy kellene élnie mindenkinek, hogy tényleg ne az utolsó pillanatban kezdjen el kapkodni ezen, hogy most vajon, ha Jóisten most szólítana magához, akkor mit mondana?
Cseri Kálmán, református, hát nem csak lelkész, hanem teológus is, és híres református lelki író, protestáns lelki író írja az egyik művében, hogy az üdvösség az nem a túlvilágon kezdődik, hanem vagy elkezdődik már itt a földön, vagy az embernek soha nem lesz benne része. Tehát igazából az üdvösség az itt kezdődik, ahogy szoktuk mondani, vagy ilyen filmekben szokták mondani, amikor egymást szidják, ugye, hogy pokollá tetted az életem, ugye, hát én szoktam mondani sokszor, hogy mennyországgá is lehet tenni itt a földön a saját magam életét is, és az embertársam életét is, nem csak pokollá lehet valakinek az életét tenni, hanem ugye lehet szeretni is, és akkor gyakorlatilag a mennyország felé terelem, a mennyország felé vezetem az irgalmassággal, az igazságossággal és a szeretettel. És ezt mondja a Cseri Kálmán is, hogy már itt a földön, tehát nem a túlvilágon kezdődik el az üdvösségünk, hanem már itt a földön igazából a saját döntésünk, hogy akarunk-e üdvözülni. És azt is írja Cseri Kálmán, hogy nem az az igazi nagy kérdés, hogy létezik-e üdvösség és kárhozat, nem attól függ, hogy hisszük vagy tagadjuk. Igazából ez biztos, hogy létezik, de mindenkinek megvan a szabadsága, hogy higgyen benne meg, hogy megtagadja ezt. Igazából az Isten az, aki meg tudja ezt velünk értetni. Az Isten az, aki szabadon hív embereket, szabadon hív meg mindnyájunkat az üdvösségre, és eleve az üdvösségre vagyunk rendelve, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember az üdvösségre jusson, de nem erőlteti rá senkire. Isten nem erőszakos. Isten nem nyomja le a torkán a tanítást senkinek, vagy ezt a lehetőséget sem, hanem meghagyja annak lehetőségét, hogy az ember döntsön. Ez a felelősség. Felelősség az üdvösségért. Felelősség azért, hogy hogyan élek, hogyan gondolkodom, hogyan viselkedem, hogyan imádkozom. Ugye talán mindannyian ismerjük Blaise Pascalnak a híres gondolatát, vagy híres mondását, hogy ha hiszel Istenben és nincs Isten, nem vesztettél semmit. De ha van Isten és nem hittél benne, mindent elvesztettél. Ugye ez egy nagyon-nagyon híres gondolata a Blaise Pascalnak, hiszen rádöbbent arra, mint tudós ember, mint gondolkodó ember, hogy egy rossz gondolattal is nagyon sokat lehet veszíteni, sőt azt mondja, nem hogy nagyon sokat, hanem mindent el lehet veszíteni. És ez egy nagyon fontos üzenete neki, ugye a világ felé, akik olvassák az ő műveit, akik az ő elméleteit kutatják, ezzel gondolkodnak, ezáltal kutatnak, hogy bizony-bizony az ember, hogyha felelőtlen, akkor nagyon sok mindent elveszíthet. Hogyan lehet a miénk az üdvösség? Hát nyilván, hogy az Efezusi levélben olvassuk, ugye kegyelemből lehet a miénk az üdvösség, vagy az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy nincs más név az ég alatt, amiben az emberek üdvözülhetnének, csak Jézus neve. Ugye a lehetőség és a felelősség, amit az Isten felkínál az ő fián Jézus Krisztuson keresztül, aki annak tudatában adta az életét az emberekért, hogy tudta és hitte, hogy az Isten fel fogja őt támasztani. Ott van az a hosszú zsoltár, amiből Jézus egy részletet imádkozik a kereszten, ami úgy kezdődik, hogy talán ez mindenkinek megmarad. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ennek a zsoltárnak a végén ott van ugye az a gondolat is, hogy Isten megdicsőít, hogy nem csak magára hagyja, hanem meg is dicsőíti, ugye mert azt tartotta a zsidó hagyomány, hogy amikor egy zsidó ember a zsoltárt imádkozza, hogyha csak egy sort is idéz belőle, az az egész zsoltárt jelentés. Hogyha ezt a 23. zsoltárt végigolvassuk, akkor tulajdonképpen ez az első gondolat, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, de ezt követi az a bizalom, az a megerősödés, hogy de tudom, hogy te meg fogsz engem dicsőíteni. Tehát meg lehet ott az a gondolat, az a kísértés, az az elmélet, hogy lehet, hogy az Isten elhagyott, de a hit azt akarja továbbadni, a hit azt akarja megerősíteni, hogy nem, az Isten soha nem hagyott el, mi képesek vagyunk arra, hogy elhagyjuk az Isten, de az Isten mindig ott van, és megdicsőíti azt, aki kitart. Mi segít abban, hogy kitartsunk az üdvösségre vezető úton? Mi segít bennünket arra, hogy megerősödjünk ezen az úton? Hogy a mennyországba kell jutnunk?
Az imádság, elsősorban az imádság.
Szentségek és a Biblia olvasás.
Így hát a Ferenc pápa is ugyanezt mondja, hogy ugye a szentségek, a jó cselekedetek, az Isten igéjének olvasása, az irgalmasság és az igazságosság gyakorlása, ami az embert újra és újra a realitásba helyezi. Ugye tulajdonképpen ugye nagyon hamar elhomályosul a látásunk, vagy a gondolkodásmódunk, nagyon hamar beszűkül, hogyha a bűn megkörnyékez, de a bűnbánat, az imádság, a jó cselekedet, az alamizsna, ugye tulajdonképpen az a szolidaritás, amit az embertársainkkal vállalunk, ugye az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolat mindig kitisztíthatja ezt a látásmódot, ezt a homályt, mindig letakaríthatja a szemünkről, mint egy fájtlat. ugye mondja a Szent Pál, hogy még tükörben homályosan látunk sokszor, ugye főleg a szeretettel kapcsolatban, hogy kit hogyan kell szeretni, nem egy egyszerű téma, és azt mondja, hogy tükörben homályosan látunk, de az Isten által majd színről színre, és ez csak az Isten erejéből, meg csak a kegyelemből működhet, semmilyen más esély nincs arra, hogy a látásunk, vagy a lelki látásunk kitisztuljon. Szerintetek a hitben mennyire fontos az, hogy a keresztény ember vágyakozzon a mennyországba? Fontos-e a keresztény hitünkben, hogy ott legyen minden nap a tudatunkban az, hogy a mennyországba készülünk, a mennyországba vágyakozunk? Ez mennyit tesz ki a hit életünkből szerintetek, vagy mennyire fontos?
Nem ez az elsődleges, hát oda készülünk. Azt mondta Jézus, hogy legyetek szentek. És hogyha szentek vagyunk, akkor a mennyországba jutunk. Tehát én most nem mondhatom azt, hogy jaj, hát én nem vágyakozok a mennyországra, mert nem vagyok rá méltó. Persze sosem leszünk méltóak rá, azt gondolom, de Isten azzá tud tenni minket. Tehát ő tud minket szentekké tenni. Nem én leszek szent a saját erőmből, hanem ő fog engem segíteni ezen az úton. És ez minden embernek ez a vágy. Egy egészséges hittel élő kereszténynek ez kell, hogy a vágya legyen, és ez kell a szem előtt, meg mindent ezért kell tennünk. Tehát mindent Istennek és ne az embereknek tegyünk. Mert hogyha az embereknek teszük, akkor az gyakorlatilag semmi, és az a kukába megy igazából.
Igen, ez is egy nagyon fontos gondolat, hogy amikor élünk, cselekszünk, dolgozunk, jót teszünk, segítünk, valakit felkarolunk, vagy szóval, tettel, meghallgatással, odafigyeléssel, akkor soha ne a magunk érdekében tegyük, ne haszonlesésből, hanem ne érdekből, hanem szeretetből. És ez nagyon-nagyon fontos, mert az Isten mindig a szívet nézi. Úgyhogy nagyon sokszor olvassuk ezt a Bibliában, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet nézi, hogy milyen szándékkal tettünk dolgokat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk Jézustól, hogy hogyan szeressünk. És nyilván ez az üdvösség egyik feltétele, hogy jól szeressünk. De ennek is elmondja a receptjét, szóról szóra tudjuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel, teljes egész értelmeddel, és fele barátodat, mint saját magadat. Ez a törvény teljessége, amikor az ember szereti az Istent és szereti a fele barátját. Amikor az Istennel olyan kapcsolatban van, hogy ez a kapcsolat kiárad a fele barátjára is. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az üdvösség azt jelenti, hogy Krisztusban élek, úgy élek, mint Krisztus. Vagyis Krisztus másaként akarok keresztény lenni. Igazságos és irgalmas. Igazságosan szerető, és irgalmasan segítő. Ugye, ahogy Jézus is élte az életét, amikor kellett, igencsak szigorú volt, határozott volt, talpra esett, kemény, de igazságos, sohasem volt érdekember, vagy igazságtalan ember, és ilyen képet mutatott az Istenről is, mint atya, mint egy jó édesapa, mint egy jó nevelő, aki tud kellően szigorú, igazságos tenni, de tud végtelenül türelmes és irgalmas lenni. És valahol ezt kell nekünk is megmutatnunk, ezt a jó mérleget a világban, az emberek között, hogy az igazság és az irgalom az embert egészségessé teszi. És talán ez az, ami visszaterelgethet bennünket a mennyország útjára, hogyha valami miatt letértünk arról. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Minden kedves rádióhallgatónak köszönjük, hogy meghallgattak minket, hogy együtt gondolkodtunk az üdvösségről. A jövő héten folytatjuk, addig is további kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a